A múlt héten egy rugalmasságtani feladatot oldottunk meg. A rugalmasságtani feladat megoldása arról szól, hogy a megoldást úgy építjük fel, hogy közben mindig nézzük azt, hogy kielégülnek-e a rugalmasságtan egyenletei. Egész pontosan a rugalmasságtan egyenleteiből vezetünk le bizonyos feltételeket. A következő rugalmasságtani feladat, vagy feladatok, amiket megnézünk, azok a rugalmasságtan 2D feladatai lesznek. Ez legyen egy római 6-os pont. A címben egyetlen egy megmagyarázni való dolog van, ez a 2D. Ez a 2D, ez kétdimenziót jelent. Kétdimenziós esetet jelenti, amire az az eset, amire levezettük a rugalmasságtan egyenleteit, az az általános vagy a 3D eset volt. Tehát a 3D eset volt az általános eset. Vagy háromdimenziós eset. Tehát nyilván itt a 2D-nél arról van szó, hogy az általános esetnél egy egyszerű, speciális esetet fogunk megnézni. A 2D feladatoknak a közös jellemzője két dologban ragadható meg. Az egyik az, hogy a 2D feladatoknál az elmozdulásmezőnek csak két egymástól független koordinátájával kell foglalkoznunk. Tehát két darab skaláris elmozdulásmező van. Pontosabban két darab skaláris elmozdulásmező koordinátával kell foglalkoznunk. Tudjuk azt, hogy általános esetben, vagy 3D esetben három elmozdulás koordinátát kellett vizsgálnunk, az X irányút, amit U-val jelöltünk, az Y irányút, amit V-vel jelöltünk, és a Z irányút, amit VV-vel jelöltünk. Tehát két skaláris elmozdulás mező koordináta fog mindig különbözni nullától. Tehát a 2D feladatokat az jellemzi, hogy csak két skaláris elmozdulásmező koordináta különbözik nullától. A másik nagyon fontos jellemzője a 2D feladatoknak az, hogy minden mechanikai mennyiség csak két hely koordinátától függ. Tehát minden mechanikai mennyiség, a mechanikai mennyiségek közé soroljuk nyilván az elmozdulásmező koordinátáit, a feszültségi tenzor koordinátáit, illetőleg az alakváltozási tenzor koordinátáit. Tehát minden mechanikai mennyiség csak két helykoordinátától függ. A 2D feladatokhoz több feladattípus tartozik, egészen pontosan három feladattípus tartozik. Ebből a három feladattípusból mi részletesebben itt csak kettővel fogunk foglalkozni, azért, mert kettőre tudunk klasszikus analitikus megoldásokat felírni. Tehát a 2D feladatok típusait írjuk fel. Az első, amit meg fogunk beszélni, az a sík alakváltozási feladat lesz. Ezt gyakran jelöljük csak így röviden SA-val is majd. Tehát sík alakváltozási feladat az egyik feladattípus. A második, vagy a másik feladattípus az általánosított síkfeszültségi feladat. Tehát általánosított síkfeszültségi feladat. Ezt gyakran ASF-vel fogjuk rövidíteni. És végül a harmadik 2D-s feladat típus, az a forgásszimmetrikus vagy tengelyszimmetrikus feladatoknak a csoportja. Forgásszimmetrikus vagy más szóval tengelyszimmetrikus feladatok csoportja. Ezeket FS-szel is szokás jelölni, vagy rövidíteni. Azért csak részleteiben az első kettővel foglalkozunk, mert erre az első két esetre tudunk analitikus megoldásokat felírni. Fontos csoport még a forgásszimmetrikus feladatok is. Erre a végeselem analízis című tárgyban fognak kitérni, és a kezelésére példát látni. Nyilván a végeselem analízisben sík alakváltozásra, általánosított síkfeszültségi állapotra is megoldási lehetőségeket néznek majd meg, de ott már megoldási lehetőségeket fognak látni a forgásszimmetrikus esetre is, amivel most itt még nem fogunk foglalkozni. Kezdjük az első 2D feladattal, a sík alakváltozási feladattal. Tehát legyen ez egy egyes alpont. Sík alakváltozási feladat. Kérem szépen, képzeljünk el egy akármilyen alakú testet, egy akármilyen alakú hengeres testet. Itt most az XY síkbeli nézetét rajzoltam meg, és hogyha megrajzolnánk egy másik nézetét is, akkor pedig valami ilyesmi alakot kellene rajzolnunk. Ez az X-tengely, ez pedig a Z-tengely legyen. És az alsó és a felső vonal fölé pedig rajzoljunk egy újabb vonalat, és alkalmazunk egy sraffozást, hogy ez a jelölés mit jelent, arra majd később vissza fogunk térni. Tehát induljunk ki egy ilyen testnek a vizsgálatából, és mondjuk azt, hogy ez a méret, ez a úgy tetszik vastagsági méret, ez legyen B-vel jelölve. Most azt mondanám el, hogy hogyan definiáljuk ezt a feladattípust, tehát a sík alakváltozási feladattípust hogyan definiáljuk. Tehát sík alakváltozásról beszélünk abban az esetben, hogyha a vizsgált testnek van egy kitüntetett síkja, mondjuk itt ebben az esetben az XY sík, tehát sík alakváltozásról beszélünk abban az esetben, hogyha a vizsgált testnek van egy kitüntetett síkja, például az XY sík, és ezzel a síkkal párhuzamos valamennyi sík alakváltozása megegyezik az XY sík alakváltozásával. Tehát sík alakváltozásról beszélünk abban az esetben, hogyha a vizsgált testnek van egy olyan kitüntetett síkja, amely síkkal párhuzamos valamennyi sík alakváltozása megegyezik a kitüntetett sík alakváltozásával. Tehát van egy kitüntetett sík, amellyel párhuzamos valamennyi sík alakváltozása megegyezik a kitüntetett sík alakváltozásával. Most hát ehhez, hogy ez teljesülni tudjon, ehhez hát elég szigorú feltételeknek kell teljesülnie. Le tetszettek tudni írni? Tehát a valamennyi párhuzamos síknak az alakváltozása egyezzen meg a kitüntetett sík alakváltozásával. Hogy ilyen viszonyok kialakulhassanak, annak feltétele az, hogy a kitüntetett síkra merőleges mérete ennek a testnek általában sokkal nagyobb, mint a síkbeli méret. Tehát feltétel, hogy mondjuk a testnek az Z-irányú mérete sokkal nagyobb, mint az XY síkbeli méretek. Tehát a kitüntetett síkra merőleges méretek, azok lényegesen nagyobbak, mint a síkbeli méretek. Tehát például tessenek gondolni egy folyó, egy egyenes folyószakasznak a gátjára, ahol nagy valószínűséggel, hogyha azonos a vízállás, akkor bármelyik metszetét vesszük ki ennek a gátnak, ugyanolyan alakváltozás lép fel a gátban. Vagy ugyanez a helyzet, hogyha veszünk egy vastagfalú csövet, a vastagfalú csőbe egyenletes nyomás van a hossza mentén, akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a csőnek minden keresztmetszete ugyanúgy változik. Tehát ezért van arra szükség, hogy a Z-irányú méret az lényegesen nagyobb legyen, mint a síkbeli méret. A terhelés sem lehet akármilyen, tehát a terhelésre is feltételezést kell tennünk. Terhelésről azt értelezzük fel, hogy az párhuzamos a kitüntetett síkkal, és a legnagyobb, az a Z kiterjedés irányában nem változik. Tehát a vizsgált test akkor fog sík alakváltozást végezni, vagy akkor lép fel sík alakváltozás a vizsgált testben, hogyha a terhelés párhuzamos a kitüntetett síkkal, és a terhelés a kitüntetett síkra merőleges irányban, azaz itt a Z-tengely irányában nem változik. A harmadik feltételezésünk pedig az, hogy van valamiféle külső kényszer, ami biztosítja azt, hogy az egymással párhuzamos síkoknak a távolsága ne változzék. Tehát a harmadik feltételezés az az, hogy van egy külső kényszer, ami biztosítja azt, hogy a síkoknak, párhuzamos síkoknak a távolsága nem változik, és ez a két sraffozott vonal, ez utal arra, hogy van külső kényszer, tehát azt gondoljuk, hogy Z-irányú elmozdulások nincsenek. Tehát például, hogyha kiveszünk egy tetszőleges P pontot, vegyük ki a testnek egy tetszőleges P pontját, akkor egészen biztos az, hogy a P pontnak a terhelés hatására bekövetkező U elmozdulása, az benne lesz abban a síkban, amely síkban a P pont elhelyezkedik. Tehát, hogyha benne van a síkban, ez azt jelenti, hogy az elmozdulás vektornak van egy X irányú koordinátája, és van egy Y irányú koordinátája. Azt mondtuk, hogy minden párhuzamos síknak ugyanolyan az alakváltozása, ebből az következik, hogy az U elmozdulás koordináta is csak az X-nek és az Y-nak a függvénye, és a V elmozdulás koordináta is csak az X-nek és az Y-nak a függvénye. Tehát, hogyha a P pontnak a Z koordinátáját változtatjuk, akkor a megváltoztatott Z koordinátájú P pontban is ugyanolyan elmozdulás koordináták lépnek fel. Illetőleg a harmadik kijelentésünk az volt, hogy az alakváltozás a síkban történik, tehát síkra merőleges irányú elmozdulás koordinátának nullának kell lenni. Ezzel, hogy két elmozdulás koordináta van, és ez a két elmozdulás koordináta csak X-nek és az Y-nak a függvénye, ebből következnek dolgok.
Következnek dolgok az alakváltozási tenzor koordinátáira nézve, és következnek dolgok a feszültség tenzor koordinátáira nézve is. Nézzük meg, hogy mi következik. Nézzük meg az alakváltozási állapotot. Tehát írjuk fel az alakváltozási tenzornak a mátrixát. Azt figyelembe véve, hogy tudjuk, hogy az alakváltozási tenzor mátrixában szereplő elemeket hogyan kell kiszámítani az elmozdulás koordinátákból. Tessenek arra emlékezni, hogy az epsilonokat úgy kellett kiszámítani, hogy az epsilon x az parciális u per parciális x. Látjuk, hogy az u különbözik nullától, és függ az x-től, tehát ez a parciális u per parciális x, ez elképzelhető, hogy nem nullával egyenlő. Hasonlóképpen nem nulla a parciális v per parciális y sem, ami az epsilon y, viszont nulla lesz az epsilon z, mert azt úgy kellene kiszámítanunk, hogy parciális vevé per parciális z, és hát látjuk, hogy a vevé az azonosan nullával egyenlő, tehát a deriváltja is nullával egyenlő. Ugyanígy megnézhetjük, hogy lehetséges-e gamma xy különböző eset. Tehát a gamma xy-t azt úgy számítjuk ki, hogy parciális u per parciális y, ez létezhet, plusz parciális v per parciális x, mind a kettő különböző lehet nullától, tehát az általános esetben a gamma xy az különbözhet nullától, tehát itt lesz egy 1/2 gamma y x is még. Gondoljuk meg, hogy lehet-e különböző nullától az 1/3 elem, amit 1/2 gamma xz-vel jelöltünk. Ezt a gamma xz-t pedig úgy számítottuk ki, hogy az út z szerint deriváltuk, az u nem függ az z-től, és hozzáadtuk a vevének az x szerinti deriváltját. A vevé meg azonosan egyenlő nullával, tehát biztos ebből következően, hogy a gamma xz és a gamma zx az nullával egyenlő. Hasonló a helyzet a gamma yz-nél is, mert a gamma yz-t úgy állítottuk elő, hogy parciális v per parciális z, ez nulla, mert nem függ az z-től, és parciális vevé per parciális y, hát ez meg azért nulla, mert a vevé nullával egyenlő. Tehát egy olyan alakváltozási tenzort kapunk sík alakváltozásnál, ahol a harmadik sor és a harmadik oszlop nulla elemeket tartalmaz. Írjuk fel azt, amit most csak az előbb elmondtam, hogy az epsilon x az parciális u per parciális x, az epsilon y az parciális v per parciális y, és a gamma xy-ról tudjuk, hogy az gamma y x-el is egyenlő, az parciális u per parciális y plusz parciális v per parciális x, és az összes többi elem az nullával egyenlő, sőt, még azt is tudjuk, hogy ezek az elemek is csak az x-től és az y-tól függenek, azért, mert amiből származtattuk őket deriválással, az u és a v mező az csak x és y-tól függött, tehát az alakváltozási tenzorról tudjuk azt is azon túlmenően, hogy a harmadik sora és a harmadik oszlop a nullával egyenlő, hogy az összes koordinátája csak az x-nek és az y-nak lehet a függvénye. Hogyha tudjuk az alakváltozási tenzort, vagy igen, az alakváltozási tenzort, akkor az általános Hooke-törvény felhasználásával előállíthatjuk a feszültségi állapotot is, a feszültségi tenzort. Tehát a feszültségi állapot felírásához az általános Hooke-törvényt használjuk. Tehát az általános Hooke-törvényből írjuk fel ezt. Tehát itt az általános Hooke-törvényben csak azt kell figyelembe venni, hogy vannak az alakváltozási tenzornak olyan elemei, amik nullák. hogyha ezt figyelembe veszük, a következő összefüggéseket kapjuk. Egyrészt valamennyi feszültség koordináta hasonlóan az alakváltozási koordinátákhoz csak x-nek és az y-nak lehet a függvénye. Tehát a szigma x az egyenlő lesz 2g, írjunk egy szögletes zárójelet, epsilon x plusz epsilon x plusz epsilon y per 1 minusz 2 nü szorozva nüvel, zárójel bezárva. Tehát a Hooke törvény első tagjában az epsilon x az mindenképpen előfordul, itt az a római egy áll, tehát az alakváltozási tenzornak az első skalár invariánsa, de azt látjuk, hogy ebben az esetben az csak az epsilon x plusz az epsilon y-nal egyenlő. Hasonlóképpen a sigma y is csak x-nek és y-nak lehet a függvénye, egyenlő 2g epsilon y plusz epsilon x plusz epsilon y per 1 minusz 2 nü szorozva nüvel. És végül a tau, tehát a tau xy, ami szintén csak az x-nek és az y-nak a függvénye, ez g-szer gamma xy-nal egyenlő. Tehát ez az egyenlet viszonylag egyszerű. Tudjuk azt, hogy nem csak a tau xy, hanem a tau xz és a tau yz is egyszerűen g-vel, tehát a gammának a g-vel való szorzásával adódik ki. Ezért írhatjuk azt, hogy a tau yz ugyanúgy, mint ahogy a tau xz az nullával egyenlő. És látjuk azt is, hogy az epsilon z az nulla. Ebből a feltételből, hogy az epsilon z nulla, használva a Hooke törvénynek a másik alakját, az adódik ki, hogy a sigma z az nem lesz független a sigma x-től és sigma y-tól. Tehát a sigma z-re az adódik ki, hogy nőször zárójelbe sigma x plusz sigma y. Kérném szépen, ez az, hogy a sigma z nullától különbözik, az egyszerűen adódik a Hooke törvénynek a formális alkalmazásából, a fizikai tartalma pedig ennek a sigma z-nak az, hogy az a z irányú normál feszültség, ami biztosítja azt, hogy az egymással párhuzamos síkoknak az alakváltozás során ne változzon a távolságuk. Az, hogy nem változik a távolságuk, az az epsilon z egyenlő nulla mondja meg, mert z irányban nincsen alakváltozás, nincsen megnyúlás. Tehát az z irányú távolságok sík alakváltozásnál mindig nullák, de ahhoz, hogy nulla legyen, ahhoz valami erőt kell oda bevezetni, hogy ez biztos. Tehát tessenek csak arra gondolni, hogy van egy ilyen testem, meghúzom így, igaz? Tehát ebbe a síkba terhelem, akkor azt következik ebből, hogy ez a z irányú méret, ez csökkenni fog. Hát itt pedig kikötöttük, hogy ez a z irányú méret nem csökkenhet, és az, hogy a z irányú méret ne csökkenjen, ahhoz kell ez a szigma z feszültség, hogy ezt a feltételt biztosítsa. Ebből, amit itt felírtunk, a következő feszültségi tenzort tudjuk felírni sík alakváltozásra. Egy olyan feszültségi tenzort tudunk felírni sík alakváltozásra, amely csak minden koordinátája csak az x-től és az y-tól függ, és valamilyen szinten hasonló lesz ugyan az alakváltozási tenzorhoz, tehát lesz egy ilyen kétszer-kettes bal felső sarokban lévő kétszer-kettes nullától különböző blokja, amiben az első sorban a sigma x áll, illetőleg a tau xy áll, a második sorban a tau y x áll, sigma y áll. Különbség csak az, hogy itt az alakváltozási tenzornál a 3-as 3-3 helyes nulla állt, itt viszont egy nullától különböző sigma z fog állni, és ezt a nullától különböző sigma z-t, ezt pedig így tudjuk kiszámítani. Tehát ez a sigma z, ez nem jelent egy újabb ismeretlent, nem jelent egy újabb változót. Tehát látjuk azt, hogy az alakváltozási állapot is három darab, egymástól független mezővel, és a feszültségi állapot is három darab egymástól független mezővel adható meg. Egyrészt azért, mert az alakváltozási tenzor és a feszültségi tenzor is szimmetrikus, tehát a gamma yx-ről tudjuk azt, hogy annyi, mint a gamma xy. Másrészt viszont ebből a feltételből, tehát látjuk azt, ebből a Hooke törvényből kijött eredményből látjuk azt, hogy a szigma z az nem egy új, az előző mennyiségektől független feszültségi mező, azt a szigma x és a szigma y összege szorozva nővel alakból elő tudjuk állítani. Menjünk tovább, és nézzük meg még az egyensúlyi egyenleteket is, amire később szükségünk lesz. Tehát hogyan néznek ki az egyensúlyi egyenletek sík alakváltozás esetén? Írjuk fel az egyensúlyi egyenleteket derékszögű Descartes-i koordinátarendszerben is, és írjuk fel Henger koordinátarendszerben is. Derékszögű Descartes-i koordinátarendszerben előadáson följutuk általános esetben, egy gyakorlaton letetszettek vezetni a skalár egyenleteket Henger koordinátarendszerre is. Derékszögű Descartes-i koordinátarendszerben úgy néz ki az első egyenlet, hogy parciális sigma x per parciális x plusz parciális tau xy per parciális y. Most itt még jönne egy parciális tau xz per parciális z, de láttuk azt, hogy a feszültségi tenzornak az első sorának harmadik eleme az nullával egyenlő. Plusz qx egyenlő nullával. Második egyenlet, parciális tau yx per parciális x, plusz parciális sigma y per parciális y. Itt megint jönne a parciális tau yz per parciális z, de a tau yz-re az előbb láttuk be, hogy nullával egyenlő, tehát azonnal kiesik, qz, qy egyenlő nullával. A harmadik sornál az a helyzet, hogy lenne egy parciális tau zx per parciális x, de beláttuk, hogy a tau zx nullával egyenlő, plusz parciális tau zy per parciális y, tau zy is nulla volt, és lenne még egy plusz parciális szigma z per parciális z. A szigma z nem nulla, viszont csak az x-nek és az y-nak a függvény, ezért a z szerinti deriváltja nullával egyenlő, és akkor még van egy qz, aminek nullának kell lenni, tehát a harmadik egyensúlyi egyenletből az adódik ki, hogy sík alakváltozásnál nem lehet olyan térfogati terhelés, ami a síkra merőleges. Tehát a harmadik egyenletből egy feltételt kapunk a terhelésre nézve, de hát ezt a feltételt igazából már a legelején megfogalmaztuk, amikor azt mondtuk, hogy a terhelés az a kitüntetett síkban működik. Nézzük a Henger koordinátarendszerbeli alakot, ez egy picivel bonyolultabb, tehát a teljesség kedvéért írom csak föl, és azért még, mert később szükség lesz rá, parciális sigma r per parciális r plusz sigma r minusz sigma fi per r, és plusz 1 per r-szer parciális tau r fi per parciális fi plusz qr egyenlő nullával, a második egyenlet pedig parciális tau fi r per parciális r plusz 2-szer tau fi r per r plusz 1 per r-szer parciális sigma fi per parciális fi plusz q fi egyenlő nullával. Tehát Henger koordináta rendszerbeli alakoknál hozzászoktunk ahhoz, hogy kicsit bonyolultabbak, mint a derékszögű Descartes-i koordináta rendszerben vett alakok. Hát kérném szépen, definiáltunk egy feladatot, és felírtuk az összes egyenletet, amik
amik meghatározzák a rugalmasságtani viselkedést, azaz felírtuk ehhez a definícióhoz a rugalmasságtani egyenleteket. Nézzük a következő feladatot, az általánosított csíkfeszültségi feladatot, és ugyanezeket a lépéseket végezzük el itt is. Tehát második 2D feladat, az általánosított csíkfeszültségi feladat. Általánosított csíkfeszültségi feladat. Az általánosított csíkfeszültségi feladatra más elnevezések is szokásosak. Szokást ezt tárcsafeladatnak, vagy szokás saját síkjában terhelt lemez feladatának nevezni. Tehát itt már néhány olyan dolgot is felírtam, ami meg kellene magyaráznom a tárcsát, meg kellene magyaráznom a lemezt is. Kezdjük ezzel. Tehát tárcsa. Mechanikában tárcsának egy olyan testet nevezünk, amelynek egyik mérete lényegesen kisebb, mint a másik kettő. Tehát tárcsa a mechanikában egy olyan test, amelynek egyik mérete lényegesen kisebb, mint a másik kettő. Értelmezhető középsík. Ezt a középsíkot úgy kapjuk, hogy a legkisebb méretet megfelezzük, és a felezéspontok egy közép, általános esetben egy közép felületet alkotnának, a tárcsánál egy közép síkot alkotnak. Tehát tárcsának azt a testet nevezzük mechanikában, amelynek egyik mérete, a B-vel jelölt mérete, kis B-vel jelölt mérete, lényegesen kisebb, mint a másik két mérete. Értelmezhető középsík, és a terhelésnek a vastagsági B méret mentén vett eredője az éppen a középsíkba esik. Tehát egyik méret lényegesen kisebb, mint a másik kettő, értelmezhető középsík, és a terhelésnek a vastagság menti eredője az a középsíkba esik. Tehát ez azt jelenti, hogy a terhelési eredő, amit itt mondjuk jelöljünk F1-jel, az a középsíkba esik. Tehát itt is van valamiféle F2 terhelés. Tehát azt gondoljuk, hogy tehát a terhelés az valamiféle ilyen síkba eső terhelés. Lehet, hogy szerencsésebb, hogyha ezek a nyílakat kifelé irányítjuk, hogy összhangban legyünk a másik nézettel. És ez a vonalmenti terhelés, ez a XY-síkba esik. Tehát ez az Y-koordináta, ez pedig lesz a Z-koordináta, amit lefelé mutat. Ugyanúgy, ahogy a sík alakváltozás értelmezésénél, itt is néhány feltételt kell teljesülni, néhány feltételt kell teljesíteni ahhoz, hogy vizsgálhassuk egy ilyen testnek a feladatát. Feltételezések. Tehát olyan feltételezéseket is fel fogok sorolni, amit már a definícióban megbeszéltünk. Tehát az egyik ilyen feltételezés volt, hogy azt gondoljuk, hogy a B méret az lényegesen kisebb, mint a másik két mérete a testnek. Tehát valamiféle lapos testről van szó. Hogyha vesszük az E egyenlő nulla helyet, azaz a vastagsági méret felezéspontjait, akkor ez az E egyenlő nulla felület, ez egy sík lesz. Tehát az E egyenlő nulla az a középfelületnek az egyenlete. És ez a középfelület, ez nem akármilyen felület, hanem ez egy sík felület. A terhelésnek nincsen z irányú koordinátája. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a terhelés a síkbeli, tehát csak síkbeli terhelésről van szó. És a síkbeli terhet nyilván a vastagság mentén levő különböző síkokban a terhelés különbözhet, viszont a lényeg az, hogyha vesszük a vastagság menti terhelés eloszlást, akkor a vastagság menti eloszlásnak az eredője a középsíkba, vagy az itteni XY síkba essen. Tehát a középsíkba kell, hogy essen az eredő. Tehát a vastagság menti eredője a terhelésnek, az E egyenlő nulla középsíkba kell, hogy essen. Ezen túlmenően feltételezzük azt, hogy ez a felső és alsó felület, tehát a z egyenlő plusz-minusz b per 2 felületek, ezek terheletlenek. Tehát a z egyenlő plusz-minusz b per 2 felületek terheletlenek. Tehát terhelés vagy valamiféle X és Y koordinátájú térfogati terhelés, vagy pedig a paláston XY síkkal párhuzamos felületi terhelés lehetséges csak. És akkor megnézzük azt, hogyha ezek a feltételek teljesülnek, akkor milyen feszültség és alakváltozási állapot alakulhat ki egy ilyen lapos testben, aminek a középfelülete az sík. És tulajdonképpen innen jön a harmadik elnevezés is, tehát általában a hétköznapoknál, hétköznapi gyakorlatban, hogyha van egy ilyen testünk, ami ezt a geometriailag ezt a feltételt teljesíti, arra azt szokták mondani, hogy lemez, de mechanikában csak azt a lemezt tekintjük tárcsának, ami a saját síkjába van terhelve, tehát vagy általánosított síkfeszültségi állapotról, vagy tárcsafeladatról, vagy pedig saját síkjában terhelt lemez feladatáról beszélünk. Nézzük meg, hogy mit tételezünk fel a feszültségekről. Tehát a feszültségre vonatkozó feltételezések. Rajzoljunk egy metszetet. Aminek X a normálisa. Tehát itt legyen egy olyan metszet felület, ami a palást, a hengeres palást felülettel párhuzamos. És akkor azt mondjuk, hogy e mentén, a metszet felület mentén vannak olyan feszültségek, amelyek a Z hely koordinátának páros függvényei, és vannak olyan feszültségek, amelyek a Z hely koordinátának páratlan függvényei. Tehát a sigma x-ről azt gondoljuk, hogy az a Z hely koordinátának páros függvénye. Tehát ez más szóval azt jelenti, hogy ugyanahhoz a plusz z-hez és ugyanahhoz a mínusz z-hez ugyanaz a feszültség, ugyanaz a függvényérték tartozik. És vannak olyan feszültségek, a tau zx például, amelyek a z koordinátának páratlan függvényei. Tehát ez pedig az, hogy páratlan függvény, ez pedig azt jelenti, hogy a mínusz z helyhez a plusz z helyen vett függvényértéknek a mínusz egyszerese tartozik. Tehát a feszültségek egy részéről azt gondoljuk, hogy páros függvények, a feszültségek másik részéről pedig azt gondoljuk, hogy páratlan függvények. Páros függvénynek gondoljuk az összes olyan feszültséget, aminek az indexében csak nem szerepel a Z koordináta, és páratlan függvénynek gondoljuk azokat a feszültségeket, amelyeknek az indexében szerepel a Z koordináta. A következő feltételből, tehát a következő feltétel az abból következik, hogy azt gondoljuk, hogy a plusz-minusz b per 2-nél lévő felületek azok terheletlenek. Az, hogy a plusz-minusz b per 2 felületek terheletlenek, az azt jelenti, hogy ezen a helyen a rho z-nek annak nullának kell lenni. És ebből a feltételből pedig az következik, hogy a szigma z-nek is nullának kell lenni a plusz-minusz b per 2-nél. Most abban az esetben, tehát ez biztos, hogy ennek teljesülni kell. Most abban az esetben, hogyha a b-ről azt gondoljuk, hogy kicsi méret, és azt gondoljuk, hogy ez a B méret, ez a vastagsági méret, ez egy kis méret, és azt gondoljuk, hogy itt is nulla egy feszültség koordináta, meg itt is nulla egy feszültség koordináta, hogyha ez a méret kicsi, akkor egyszerűen nincs hely arra, hogy a két nulla között valami nullától lényegesen különböző mennyiség alakuljon ki. Tehát hogyha a B kicsi, akkor azt gondoljuk, hogy nem csak a két felületen, hanem a vastagság mentén a szigma z jó közelítéssel nullával egyenlő. És akkor visszatérve erre a páros-páratlan feltételezésre, tehát a szigma x, szigma y és tau xy-ról gondoljuk azt, hogy a z páros függvényei, és a tau zy-ról, meg a tau zx-ről gondoljuk azt, hogy a z páratlan függvényei. A szigma z-vel nem foglalkozunk, mert arról azt gondoljuk, hogy az jó közelítéssel nullával egyenlő. Átlagos feszültségeket fogunk bevezetni. Ezek az átlagos feszültségek, ezek vastagság mentén vett középértékek lesznek. Tehát nem egy tetszőleges P pontbeli feszültséget, illetőleg alakváltozási jellemzőt fogunk előállítani, hanem egy vastagság menti átlagot. Tehát nem pontbeli értékekkel dolgozunk tárcsafeladatoknál, hanem vastagságmenti átlagértékekkel dolgozunk. Ezeket a vastagságmenti átlagértékeket egy felülvonással jelöljük. Tehát a sigma x átlag az egy sigma x felülvonás lesz. Ez pedig az 1 per b-szer sigma x dz. Tehát ez matematikából ismerős, vastagság mentén vett integrál középértéket jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy azt gondoljuk, hogy nem ez szerint a függvény szerint vett értéke. Ugyanis ez a sigma x dz, ez micsoda? Ez a függvény alatti terület. Igaz? Na most, ha a b-t átviszük a túlsó oldalra, az pedig egy téglalapnak a területe, ahol az átlag érték mondjuk valahol itt van. Tehát ez a sigma x felülvonás érték. Tehát egy átlag értéket vezettünk be ezzel a sigma x-el, és hasonlóképpen a sigma y átlag is egy 1 per b-szer integrál sigma y dz a b vastagságra, és az utolsó átlag, ami nullától különbözik, a tau xy, az 1 per b-szer integrál a tau xy pontbeli értéknek a vastagság menti integrál közepe. És arra való tekintettel, hogy a szigma zéről azt gondoljuk, hogy nullával egyenlő, ezért az átlagát is nullának gondoljuk. Tehát a szigma z átlag is nulla, illetőleg abból, hogy a tau zy és a tau zx-re azt gondoljuk, hogy páratlan függvények, pedig látjuk, hogy a páratlan függvény, akkor a vastagság menti integrálja mennyi lesz? Mennyi itt a görbe alatti terület? Hát van egy ugyanakkor a pozitív, mint egy negatív görbe alatti terület, tehát a görbe alatti terület nullával lesz egyenlő. Tehát nem állítjuk sem a tau xz-ről, sem a tau yz-ről, hogy nulla, de az átlaguk az nulla lesz. Tehát az átlagos tau zx meg az átlagos tau zy az nulla lesz. Tehát a feszültségi tenzor ezeket az átlagos feszültségeket tartalmazó feszültségi tenzor, ez úgy fog kinézni, hogy csak a felső, bal felső kétszer kettes blokkja fog nullától különbözni, tehát lesz egy sigma x felülvonás, egy tau xy felülvonás, nulla az első sorban, egy tau y x felülvonás, sigma y felülvonás, nulla a második sorban, és lesz egy nulla, nulla, nulla harmadik sor. Tehát formálisan általánosított síkfeszültségi állapotnál a feszültségi tenzorban lesznek ott nullától különböző koordináták, ahol a sík alakváltozásnál az alakváltozási tenzorban voltak nullától különböző koordináták. Tehát van hasonlóság a két feladat között ebben a vonatkozásban, hogy itt a feszültségi tenzor olyan alakú, mint ahogyan a sík alakváltozási állapotnál az alakváltozási tenzor kinézett. Nem csak átlagos feszültség koordinátákat, hanem felületi feszültségeket is szokás bevezetni. A felületi feszültség az tulajdonképpen a szigma meg a tau feszültségnek az eredője, tehát felületi feszültség. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a szigmának meg a taunak az eredőjét veszük, akkor semmi másról nincs szó, mint a vastagság mentén vett görbe alatti területről. Tehát ez az eredő, amit n-nel jelölünk, nx az b-szer szigma x felvonás, illetőleg az ny, ami b-szer szigma y felülvonás, és az nxy, ami b-szer tau xy felülvonás. Tehát, hogy megtetszenek nézni, semmi más nem történt, mint b-vel ezeknél az egyenleteknél átszoroztunk a másik oldalra, akkor a jobb oldalon csak maga az integrál állt, és ez az integrál, ez pedig a vastagságmenti eredőt jelenti. És ezt a vastagságmenti eredőt jelöltük nx-szel, ny-nal és nz-vel. Tehát bevezethetünk egy felületi feszültségi tenzort is,
tehát felületi feszültségi tenzor, ezt jelölhetjük N betűvel, ennek a felületi feszültségi tenzornak, és nyilvánvalóan csak ott lesznek nullától különböző koordinátái, ahol az átlagos feszültségi tenzornak, vagy átlag feszültségi tenzornak voltak nullától különböző koordinátái. És hogyha ezt a feszültségi tenzort szemléltetni szeretném, akkor ki kell vennem a középfelületből egy elemi négyzetet, x, y és z, tehát ez a középfelület, amit ide kirajzoltam, ez a z egyenlő nulla felület, amit ide kirajzoltam, és ennek a felületnek az oldal élei mentén lép fel az nx, az az x normálisú felületen fellépő normál feszültség lesz, az ny, az az y normálisú vonal mentén föllépő normál feszültség, és az nxy, az pedig a tau feszültségnek megfelelő feszültségi eredő, tehát ez lesz az nyx, ez pedig lesz az nxy. Tehát itt az n-nél is mindig a második index mutatja meg azt, hogy mi annak a középfelület vonal szakasznak a normálisa, x vagy az y, az első index pedig megmutatja, hogy ez a felületi feszültségi eredő milyen irányú. Nyilvánvalóan az nyx az egy x normálisú vonalszakaszon fellépő y irányú feszültség, az nxy pedig az y normálisú vonalszakasz mentén az x irányban fellépő eredő feszültség. Hasonlóképpen a sík alakváltozáshoz itt is fel lehet írni az általános Hooke-törvényt, de az általános Hooke-törvényt azt átlagos feszültségekre vagy felületi feszültségekre lehet felírni. Tegyük meg ezt a felírást. És ebből az általános Hooke-törvényből lehet kiszámítani az átlagos alakváltozási jellemzőket majd. Tehát általános Hooke-törvény. Az általános Hooke-törvénynek két alakját is felírhatjuk. Felírhatjuk azt az alakját is, amit az előbb írtunk. Tehát most itt az alakok közül arról beszélek, hogy milyen mennyiségek vannak a bal oldalon, és milyen mennyiségek vannak a jobb oldalon. Tehát írjuk fel most azt az alakot, amikor a bal oldalon feszültségi jellemzők vannak. Tehát bal oldalon van a sigma x, bal oldalon van a sigma y, és bal oldalon van a tau xy. Természetesen ezeknek a feszültségeknek nem a pontbeli értéke, hanem a vastagság menti átlagértéke. Általános Hooke-törvényt alkalmazzuk, cseréljük ki a g-t és a nü-t ére és nőre, tehát a csúsztató rugalmassági modulusz helyett behozhatjuk az egyszerű Young-féle rugalmassági moduluszt, akkor ezek az egyenletek úgy néznek ki, hogy e per 1 minusz nő négyzet szorozva epsilon x átlag plusz nőször epsilon y átlag, e per 1 minusz nő négyzet szorozva epsilon y átlag plusz nőször epsilon x átlag, és a tau xy az egyszerűen tudjuk, hogy g-szer gamma xy átlag, és a g helyett pedig írhatjuk a már korábban nevezetett e per 2-ször 1 plusz nőt. A gamma xy pedig, gamma xy átlagot pedig változatlanul leírhatjuk. És akkor van egy utolsó egyenlet, a sigma z egyenlő nulla egyenlet. Sík alakváltozásnál volt az epsilon z nulla egyenlet, abból következett valami. Itt a sigma z egyenlő nulla egyenletből következik az, hogy az epsilon z az nem független, tehát az epsilon z átlag az egyenlő mínusz nü per 1 mínusz nü szorozva epsilon x felülvonás plusz epsilon y felülvonás. És akkor kérném szépen, tessenek meggondolni, hogy itt miről van szó. Itt arról van szó, hogyha tényleg van egy ilyen vékony testünk, és ezt a saját csíkjába megterheljük, akkor a saját csíkban lesznek alakváltozások. De ezek a saját csíkbeli alakváltozások egy vastagság irányú alakváltozást is indukálnak. Itt nem kötöttük ki azt, ami csík alakváltozásnál, hogy a csíkokkal párhuzamos, tehát a kitüntetett csíkkal párhuzamos csíkok távolsága nem változik. Itt igenis változik, tehát hogyha megterheljük saját csíkjában a testet, akkor a vastagsági méret fog változni. Hogyha nyomjuk, akkor nyilván növekedni fog, hogyha húzzuk, akkor pedig csökkenni fog. És ez látható ebből az egyenletből, ez pedig abból következik, hogy a szigma z átlagnak nullának kell lenni. Természetesen fölírhatnánk az általános Hooke törvénynek a másik alakját is, tehát az epsilon, y, epsilon x és gamma xy átlagokra vett értékeket. Ezek is lényegesen egyszerűbbek, mint az általános esetben. Tehát az epsilon x az 1 per észer sigma x átlag mínusz nőször sigma y átlag, az epsilon y az 1 per észer sigma y átlag mínusz nőször sigma x átlag, és hát a gamma xy-nál semmi más nem kell csinálnunk, mint ezt az összefüggést átfordítani, tehát ez 2-ször 1 plusz nü osztva ével és szorozva tau xy átlaggal. Tehát a általános Hooke törvényből kiadódtak a nullától különböző átlagos alakváltozási koordináták is, tehát felírhatjuk az alakváltozási állapotot jellemző mennyiségeket, tehát az alakváltozási tenzort. Tehát az alakváltozási állapot az az A felülvonással, az átlagos alakváltozási tenzorral lesz jellemezhető, és ebben az átlagos alakváltozási tenzorban, tehát epsilon x átlag, epsilon y átlag, és vigyázat, lesz egy epsilon z átlag is, tehát a 3-3-as helyen nem lesz nulla, és lesz egy 1/2 gamma xy átlag, lesz egy 1/2 gamma y x átlag. A harmadik sor és a harmadik oszlopnak az összes többi eleme viszont nullával lesz egyenlő. Tehát ez az átlagos alakváltozási tenzor, ahol az átlagos mennyiségeket ugyanúgy értelmezzük, mint ahogy az átlag feszültségeket, az átlagos alakváltozási jellemzőket, tehát úgy értelmezzük, hogy az epsilon x átlag az 1 per b, és az epsilon x-nek a vastagság mentén vett eredője, az epsilon y átlag az 1 per b integrál epsilon y dz a b vastagságra, és a gamma xy átlag az pedig 1 per b integrál gamma xy dz a b vastagságra elvégezve az integrálást. Ezek az átlagos alakváltozási jellemzők átlagos elmozdulás koordinátákból származtathatók. Tehát az alakváltozási állapotnál is átlagos mennyiségekkel dolgozunk. Tehát átlagos alakváltozási jellemzőkkel dolgozunk, és vigyázat, tehát ez az epsilon z átlag sem lesz nullával egyenlő. Tehát, hogyha visszagondolunk, sík alakváltozásnál az alakváltozási tenzorban volt az, hogy a harmadik sor harmadik oszlop nullával egyenlő. Itt a feszültségi tenzor volt olyan alakú, hogy a harmadik sor harmadik oszlop nullával egyenlő. A sík alakváltozásnál a feszültségi tenzorban volt egy szigma z, itt meg az alakváltozási tenzorban van egy nullától különböző epsilon z. Tehát gyakorlatilag a két feladat nagyon hasonló, formailag az alakváltozási tenzor néz úgy ki sík alakváltozásnál, mint ahogy itt az általánosított síkfeszültségi állapotnál a feszültségi tenzor, és fordítva. Tehát nagyon könnyű megjegyezni a feszültségi tenzornak és az alakváltozási tenzornak az alakját. Írjuk még fel az elmozdulás állapotot is átlagos mennyiségekkel. Itt is átlagos mennyiségekről lesz szó, és ezeket az átlagos mennyiségeket ugyanazzal az integrállal értelmezzük, mint ahogy értelmeztük az összes többit. Tehát az U átlag az 1 per B-szer integrál U dz a B vastagságra, a V átlag az 1 per B-szer integrál V dz a B vastagságra, és a VV átlagról azt gondoljuk, hogy az nullával egyenlő. Az elmozdulási átlagos mennyiségek és az alakváltozási átlagos mennyiségek között ugyanazt a kapcsolatot tételezzük fel, mint amely kapcsolatot levezettük az általános 3D esetre az elmozdulás mező koordináták, illetőleg az alakváltozási koordináták között. Tehát, ha úgy tetszik, a kompatibilitási egyenletek, vagy geometriai egyenletek, vagy kinematikai egyenletek. Ugyanazok, csak átlagos jellemzőkkel felírva. Tehát az epsilon x átlag az parciális u átlag per parciális x. Az epsilon y átlag az parciális v átlag per parciális y, és a gamma xy átlag, az pedig parciális u átlag per parciális y, plusz parciális v átlag per parciális y. Tehát vigyázat, itt nem vektorjelről van szó, hanem egy felülvonásról, és ez a felülvonás az átlagos mennyiséget jelent. Az egyensúlyi egyenleteket is írjuk még fel erre az esetre. És akkor itt is rendelkezésünkre áll minden egyenlet, minden rugalmasságtani egyenlet. Tehát egyensúlyi egyenletek. Az egyensúlyi egyenletekben is nyilvánvalóan átlagos mennyiségek szerepelnek, tehát parciális sigma x átlag per parciális x, plusz parciális tau xy átlag per parciális y, plusz qx átlag egyenlő nulla, az első egyensúlyi egyenlet, a második egyensúlyi egyenlet, parciális tau yx átlag per parciális x, plusz parciális sigma y átlag per parciális y, plusz qy átlag egyenlő nulla, és a harmadik egyenlet az pedig nullával lesz egyenlő, hiszen azt gondoljuk, hogy nincsen z irányú, semmiféle z irányú terhelés. Tehát a qz átlag nullával lesz egyenlő. Hasonlítsuk össze. Tehát itt már szó volt, tehát néhány mondatban utaltam a hasonlóságokra és a különbségekre. Most foglaljuk össze a két feladatnak, a sík alakváltozási feladatnak, illetőleg az általánosított síkfeszültségi állapot, vagy síkfeszültségi feladatnak a hasonlóságait és a különbségeit. Tehát mondjuk azt, hogy A pont hasonlóságok. Tehát hasonlóságok a sík alakváltozási és az általánosított síkfeszültségi feladat között.
Tehát hasonlóságok az általánosított síkfeszültségi és a sík alakváltozási feladat között. Mind a két esetre igaz az, hogy két elmozdulásmező koordináta van. Az U és a V elmozdulásmező koordináta. Nyilván ASF-nél ezeknek az elmozdulásmezőknek a vastagságmenti átlagáról van szó. Tehát biztos, hogy két elmozdulásmező koordináta van. Tehát két elmozdulásmező koordináta van. Az U, illetőleg a V, és mind a két elmozdulásmező koordináta csak az X és az Y helykoordinátáknak a függvénye. Tehát csak XY függvény mind a két mennyiség. Hasonlóság az is, hogy összesen három független alakváltozási mező koordináta van. Vagy alakváltozási jellemző van. Az epsilon x, az epsilon y és a gamma xy. Nyilvánvalóan az ASF-nél itt egy felülvonást is kellene írni. És ez a három független mező is csak az X-nek és az Y-nak a függvénye. Általánosított síkfeszültségi feladatnál van Epsilon-Z átlag is, de ez az Epsilon-Z átlag, ez kifejezhető az Epsilon-X-szel és az Epsilon-Y-nal. Hasonlóság az is, hogy három független feszültségi jellemző van, az epsilon x, sigma x, bocsánat, sigma x, sigma y és a tau xy. Nyilván általánosított síkfeszültségi állapotnál fölvonást kellene írni, és ez a három koordináta, három egymástól független koordináta is csak az XY helykoordinátáknak a függvénye. Sík alakváltozásnál van egy szigma z is, de a szigma z, az láttuk, hogy kifejezhető a szigma x-szel és a szigma y-nal. Tehát minden mennyiség csak x-nek és y-nak a függvénye, azt már láttuk az előző három feltételnél is, tehát minden mechanikai mennyiség csak x-nek és az y-nak a függvénye, és a kinematikai és az egyensúlyi egyenletek mind a két esetben ugyanolyan alakúak. Tehát az utolsó hasonlóság, hogy az egyensúlyi egyenletek és a kinematikai egyenletek ugyanolyan alakúak. Nézzük a különbözőségeket. Tehát ez legyen a B pont. Különbözőségek. A sík alakváltozás és az általánosított síkfeszültségi állapot között. Sík alakváltozásnál pontbeli jellemzőkkel dolgozunk. Tehát minden mennyiség pontbeli mennyiség. Tehát minden mechanikai mennyiség a P ponthoz kötött mennyiség. Általánosított síkfeszültségi állapotnál, vagy síkfeszültségi feladatnál pedig vastagságmenti átlagokkal dolgozunk. Tehát ASF-nél pedig vastagságmenti átlaggal dolgozunk, tehát átlagos jellemzőkkel dolgozunk, aztán
sík alakváltozásnál a szigma z nem volt nulla, általánosított sík feszültségi állapotnál pedig az epsilon z átlag nem volt nulla. De ezek nem független mennyiségek, ezek az első esetben a sigma x sigma y-nal, a második esetben pedig az epsilon x és epsilon y átlaggal kifejezhetők. Tehát ezek ugyan nem nullák, de nem függetlenek. Ezek a mennyiségek nem nullák, ám de nem független mennyiségek. Tehát felírtuk a fő egyenleteket, és megnéztük a hasonlóságokat, megnéztük a különbségeket, különbözőségeket. Nézzük meg, hogy hyan lehet ezt a két feladattípust egy egységes feszültségfüggvény bevezetésén alapuló módszerrel megoldani. Tehát síkalakváltozási és általánosított síkfeszültségi állapot beli feladatok megoldása feszültségfüggvénnyel. Tehát ez legyen mondjuk a hármas pont, mondjuk azt, hogy sík feladatok, tehát itt most sík feladatokon az SA-t meg az ASF-et értem, tehát sík feladatok megoldása feszültségfüggvénnyel. Sík feladatok megoldása feszültségfüggvénye. Legyen az a kiinduló feltételezésünk, hogy nincs térfogati terhelés. Tehát azt az esetet vizsgáljuk csak az egyszerűség kedvéért, hogy nincs térfogati terhelés. Tehát sík alakváltozásnál nincs QX, QY, általánosított sík feszültségi állapotnál pedig nincsen QX átlag és QY átlag. És a továbbiakban egyszerűen ezt az átlagra való felülvonást, ezt elhagyjuk. Tehát egy jelölésbeli megállapodást kövessünk a továbbiakban, hogy síkfeszültségi állapotnál ugyan elhagyjuk ezt a felülvonást, de tudjuk, hogy átlagos mennyiségekről van szó. Tehát felülvonást elhagyjuk. De annélkül is, hogy kitennénk a felülvonást, tudjuk, hogy általánosított síkfeszültségi állapotnál átlagos értékekkel kell dolgoznunk, vagy azokról van szó egyáltalán. Ilyen feszültségfüggvényt bevezettünk már prizmatikus rudak szabad csavarásánál is. Az a Prandt-féle feszültségfüggvény volt. Sík feladatoknál a feszültségfüggvényt Éri-ről nevezték el, tehát itt az Éri-féle feszültségfüggvényt vezetjük be. Tehát bevezettünk egy Éri-féle feszültségfüggvényt, és erről az Éri-féle feszültségfüggvényről azt gondoljuk, hogy csak a síkbeli változóknak, az XY-nak, vagy hogyha a Henger koordináta rendszerben vagyunk, akkor az R-nek és a Phi-nek a függvénye. Tehát bevezetünk egy Éri-féle feszültségfüggvényt, és ezt az Éri-féle feszültségfüggvényt úgy vezetjük be, mint ahogy szabad csavarásnál. Ott hogyan vezettük be, hogy milyen feltételt elégítsen ki? Az egyensúlyi egyenleteket. Tehát ezt a feszültségfüggvényt úgy vezetjük be, hogy a belőle származtatott feszültségek az egyensúlyi egyenleteket kielégítsék. Tehát az Éri-féle feszültségfüggvényt hasonlóan a Prandt-féle feszültségfüggvényhez úgy vezetjük be, hogy a belőle származtatott feszültségek az egyensúlyi egyenleteket elégítsék ki. És ha a következőképpen vezetjük be, ahogy itt fel fogom írni, akkor ezek a feszültségek ki fogják elégíteni az egyensúlyi egyenleteket. Tehát derékszögű DKT-i koordinátorrendszerben, illetőleg Henger koordinátorrendszerben a következő módon kell származtatnunk a feszültségeket a feszültségfüggvényből ahhoz, hogy ezek a feszültségek az egyensúlyi egyenleteket kielégítsék. Tehát nagyon fontos az, hogy az egyensúlyi egyenleteket, tehát úgy vezetjük be a feszültségfüggvényt, hogy az egyensúlyi egyenleteket elégítsék ki azok a feszültségek, amelyek ebből a feszültségfüggvényből származtathatók. Tehát derékszögű DKT-i koordinátorrendszerben a szigma x az a feszültségfüggvénynek a második deriváltja lesz y szerint. A szigma y az a feszültségfüggvénynek a második deriváltja lesz x szerint, és a tau xy az pedig a feszültségfüggvénynek a vegyes második deriváltja. Tehát parciális 2u per parciális x parciális y. Nyilvánvalóan a Henger koordinátorrendszer beli egyenletek azok egy kicsit bonyolultabbak. A sigma r-nek úgy kell kinéznie, hogy 1 per r parciális u per parciális r plusz 1 per r négyzet parciális 2 u per parciális fi négyzet. A sigma fi az viszonylag egyszerű, az az u-nak a második deriváltja r szerint, és a tau r fi pedig mínusz, ide is, bocsánat, a tau xy-hoz is tessenek az egyenlőségjel után egy negatív előjelet tenni, tehát vegyes másodrendű derivált negatív előjellel, itt a tau r fi-nél is mínusz előjellel, a parciális per parciális r zárójelben 1 per r parciális u per parciális fi. Tehát ugyanígy vesszük fel a feszültségfüggvényt sík alakváltozásra, és ugyanúgy vesszük fel általános síkfeszültségi feladat esetén. Csak nyilván általános síkfeszültségi feladat esetén egy átlag, a vastagság menti átlagra vonatkozik ez a feszültségfüggvény, és akkor vastagság menti átlagos feszültségekről van szó. És kérném szépen, tehát hogyha így bevezetjük ezt a feszültségfüggvényt, ezt az Éri-féle feszültségfüggvényt, akkor ezzel az egyensúlyi egyenletek kielégültek. Tehát ha így vezetjük be a feszültségfüggvényt, akkor kielégülnek az egyensúlyi egyenletek. Na most, hogyha ezekből a feszültségekből felhasználva az anyagegyenleteket, azaz a Hooke törvényt, előállítunk alakváltozási jellemzőket, utána megnézzük, hogy ezekre az alakváltozási jellemzőkre fennáll-e a kompatibilitási egyenlet, vagy más szóval a kinematikai egyenlet, de a kinematikai egyenletnek az az alakja, amit az alakváltozásokra szokás felírni, akkor ebből a kompatibilitási egyenletből, hogy kielégüljön a kompatibilitási egyenlet, a feszültségfüggvényre kapunk egy differenciál egyenletet, egy parciális differenciál egyenletet kapunk a feszültségfüggvényre, azt a parciális differenciál egyenletet kapjuk, amely Laplace-Laplace U egyenlő nulla. Tehát Laplace-Laplace U egyenlő nulla, ezt a parciális differenciál egyenletet biharmonikus differenciál egyenletnek szokás nevezni. Tehát ez a biharmonikus differenciál egyenlet. Tehát ki akarjuk elégíteni nem csak az egyensúlyi egyenleteket, hanem az anyagegyenletet és a kompatibilitási egyenletet is. Ebből, hogy a kompatibilitási egyenlet kielégüljön, az U-ra ezt a feltételt kapjuk, hogy ennek az Éri-féle feszültségfüggvénynek ennek ki kell elégíteni a biharmonikus differenciál egyenletet, vagy más szóval azt is mondhatjuk, hogy a U Éri-féle feszültségfüggvénynek biharmonikus függvénynek kell lenni. A biharmonikus függvénynek pedig az a definíciója, hogy az a függvény, amely kielégíti a biharmonikus differenciálegyenletet, az biharmonikus függvény. És kérném szépen, innen fogjuk folytatni, hogy hogyan tudunk megfelelő függvényeket fölvenni, hogyan tudjuk a peremfeltételeket kielégíteni, és speciális feladatokat fogunk elővenni, amikre ezt a megoldást, tehát technikailag, mérnöki szempontból is használható módon fogjuk alkalmazni a következő héten, meg azután a következő heteken. Köszönöm szépen figyelmet!